Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Daniel Kahneman, gyors és lassú gondolkodás. Mi hajt bennünket, a gyors, intuitív, vagy a lassú, racionális gondolkodás? Az elfogadott tudományos nézet szerint az ember természeténél fogva racionálisan gondolkodik, érzelmei, intuíciói csak összezavarják. Ez a főáramú közgazdaságtan, a racionális döntéshozatal és ítéletalkotás alfája és omegája. Mindannyian igyekszünk ennek megfelelni. Azt gondoljuk, hogy többnyire logikusan gondolkodunk, és ha nem sikerül, akkor másokban vagy magunkban keressük a hibát. Daniel Kahneman azonban felforgatta a racionalitásba vetett hitünket. Néhai kollégájával és barátjával, Amos Nathan Tversky-vel végzett 3 évtizedes pszichológiai kísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy elménk nem mindig olyan racionális, mint azt feltételezzük. Megérzéseink, érzelmeink, benyomásaink, hibáikkal, torzulásaikkal és zsenialitásukkal együtt alapvető szerepet játszanak analitikus logikánkban. Gyors és lassú gondolkodásunk kölcsönösen hatnak egymásra, és ha kitüntetett szerepet tulajdonítunk a racionalitásnak, akkor becsapjuk magunkat. Elképzelései számos tudományterületre mély hatást gyakoroltak, beleértve a pszichológiát, a közgazdaságtant, az orvostudományt, a pénzügyi magatartást és a politológiát, de teljes életműve most először jelenik meg összefoglalva. A szerzőről. Daniel Kahneman a pszichológia és a közgazdaságtan professzora, a Princetoni Egyetem professzor emeritusa. 2002-ben közgazdasági Nobel emlékdíjat, 2013-ban elnöki szabadságérmet kapott. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia és a Nemzeti Tudományos Akadémia tagja, számos rangos díj és kitüntetés tulajdonosa. Kinek ajánljuk olvasásra? Daniel Kahneman munkáját mindenkinek ajánljuk, akit érdekel az emberi elme összetett működésének és döntéshozatali folyamatainak megértése. A könyv 2 rendszert vizsgál, amelyek a gondolkodásunkat irányítják. A gyors, intuitív és érzelmi alapú 1-es rendszert, valamint a lassú, megfontolt és logikus 2. rendszert. Kahneman különféle pszichológiai jelenségeket, torzításokat és heurisztikákat vizsgál, amelyek befolyásolják ítéletünket és döntéshozatalunkat. Rávilágít arra is, hogy az emberek miért választanak bizonyos döntéseket, és esnek előre kiszámítható hibákba. Ez a könyv felbecsülhetetlen értékű az egyének számára olyan területeken, mint a pszichológia, a közgazdaságtan, az üzleti élet, sőt a mindennapi élet is, mert méreható betekintést nyújt az emberi viselkedésbe. Az olvasók megérthetik a kognitív torzításokat, megtanulhatják azonosítani őket saját gondolkodásukban, és ezt követően racionálisabb és megalapozottabb döntéseket hozhatnak. A vezetők és a döntéshozók számára is hasznos, mivel segít felismerni azokat az elfogultságokat, amelyek befolyásolhatják ítéleteiket, és stratégiákat kínál ezen torzítások enyhítésére, ami összességében jobb döntéshozatalhoz vezet. Hajlamosak vagyunk túlbecsülni tudásunkat a világ működéséről, és alábecsüljük a véletlen és a szerencse szerepét. Rövid összefoglaló. Daniel Kahneman könyve az emberi gondolkodási folyamatokat irányító 2-es rendszerekkel foglalkozik. Az 1. rendszer gyorsan és intuitívan működik, míg a 2. rendszer lassabb és analitikusabb. Kahneman feltárja az ezekből a rendszerekből származó torzításokat és hibákat, rámutatva az emberi döntéshozatalban rejlő hibákra. kiterjedt kutatásokra és valós példákra támaszkodva feltárja az olyan kognitív torzítások elterjedtségét, mint a túlzott magabiztosság, a lehorgonyzás és a rendelkezésre állási heurisztika. A könyv nem csak rávilágít ezekre az elfogultságokra, hanem stratégiákat is kínál hatásuk mérséklésére, elősegítve a racionálisabb döntéshozatalt. Levilincselő meglátásaival és gyakorlati példáival a gyors és lassú gondolkodás méreható megértést nyújt az olvasóknak az emberi elme összetettségéről, és alapművé vált a pszichológia, a közgazdaságtan és a viselkedéstudomány területén. Összefoglalás. A könyv témái. A témák, amelyekkel a Nobel-díjas Daniel Kahneman foglalkozik, összetettek és az emberi elme szerves részét képezik. A szerző arra ösztönzi az olvasót, hogy gondolja végig, hogyan hozza meg a döntéseit, annak figyelembevételével, hogy az elméje rendszerint miként mond ellent önmagának, miként torzítja az adatokat és miként vezeti őt félre. Fogalmazásmódja világos, érvelése pontos, őszintesége üdítő. Mindezek mellett nem egyszer a saját életéből vett példákkal illusztrálja a konfliktusos gondolkodást. Az eredmény egy meglehetősen lassú olvasás, ami azonban végső soron kifizetődő élmény. Kahneman kutatásainak nagyobb részét 1996-ban elhunyt kollégájával, Amos Nathan Tversky-vel közösen végezte, akinek a könyvet dedikálja. Azt állítja, hogy racionális elménk a finom irracionalitás áldozatává válik anélkül, hogy ezt észrevennénk, és a hibák még akkor is megbotránkoztatnak bennünket, ha azt gondoljuk, hogy logikusan döntünk. Azoknak, akik érdeklődnek a viselkedési közgazdaságtan iránt, vagy a lassabb, racionálisabb énjüket szeretnék mozgósítani a jobb döntések meghozatala érdekében, ez a könyv egy érdekes olvasmány lesz. A könyv központi témáját az a kétféle gondolkodásmód adja, amit Kahneman első és a második rendszernek nevez. Ezeket elménk fiktív karaktereinek tekinti, amelyek irányítják ítéleteinket és döntéseinket. Rámutat, hogy nincs valódi otthonuk az agyban, hanem csak becenevek, vagyis nyelvet ad számunkra, hogy megértsük intuitív és tudatos gondolkodásmódunkat, valamint azt, hogy hogyan használjuk ezeket egyszerre, és hogyan befolyásolják a döntéseinket. Az első rendszer gyors, érzelmes, minimális erőfeszítést igényel, és nincs benne önkéntes kontroll. A második rendszer ezzel szemben lassabb, megfontolt, logikus és nagyobb koncentrációt kíván. Az első automatikus, a második viszont nem működik erőfeszítés nélkül. Bár azt gondolhatjuk, hogy a második rendszer az, ahol időnk nagy részét töltjük, történetünk főszereplője az első rendszer. A második rendszernek önuralmat kell vinnie az első rendszer impulzívabb, folyamatosan aktív működésébe, azonban nem mindig elérhető, és nem is mindig képes erre. Mindkét rendszer figyelemre méltó, egyedi képességekkel rendelkezik, azonban mindegyiknek van néhány hibája. Kahneman úgy véli, hogy ezeket a hibákat nem az érzelmek behatolása okozza, hanem a kognitív tervezésünk hiányosságai. Feltárja gondolkodásunk hibáit, például a torzításainkat, a horgonyainkat és a heurisztikáinkat. Gondolkodási nehézségeink is akadnak, statisztikailag csökkentenünk kell az utólagos okoskodás torzító hatását, és jobban tudatában kell lennünk annak, hogy a túlzott önbizalom miként teremt bizonyosságot olyan helyzetekben, ahol az nem indokolt. Kahneman ezt követően a viselkedési közgazdaságtan kontextusát vázolja fel, azzal érvelve, hogy pénzügyi és gyakorlati döntéshozatalunk nem olyan racionális, mint azt a közgazdászok korábban gondolták. Az elemzés az emlékező énünk és a tapasztaló énünk magyarázatával zárul, valamint azzal, hogy a két rendszer hogyan befolyásolja énünk mindkét aspektusát. Ez a boldogság megértésének különböző módjaihoz vezet, ami hatással van a jóléttel kapcsolatos politikai kérdéseinkre. Röviden tehát Kahneman felvázolja azt a két rendszert, amelyek a gondolkodásmódunkat befolyásolják, ismerteti, hogy milyen kognitív torzításokra vagyunk fogékonyak, és bemutatja az ítéletalkotással és döntéshozatallal kapcsolatos kutatásait a viselkedési közgazdaságtan és a jólét pszichológiája terén. A két rendszer az elménk megértésének nyelve. Készen állsz találkozni két fiktív barátoddal? Az elme folyamatai két különálló rendszerre oszlanak. Az egyik az automatikusan működő első rendszer, a másik az erőfeszítést igénylő második rendszer. Az első rendszer automatikusan és intuitív módon működik, kis erőfeszítéssel vagy akár erőfeszítés és különösebb tudatos vezérlés nélkül. Milyen gyakran használjuk? Nos, az intuitív válaszaink, érzelmi reakcióink, de még a légzésünk és a bélmozgásunk is mind-mind az első rendszerből fakadnak. Nézzünk pár egyszerű kérdést. Mennyi kettő meg kettő, vagy melyik szó jut először eszünkbe a kenyérről? Az előbbire rendszerint 4 a válasz, míg utóbbiról legtöbben a vajra asszociálunk. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok ismerete a gyors gondolkodásmódból, valamint az információk gyors és hatékony kezelésére való képességünkből fakadnak. Az első rendszernek megvannak a maga evolúciós előnyei. Figyelmesek maradunk és reagálunk a körülöttünk lévő világra. Ha hangos szót vagy váratlan információt hallunk, az első rendszer lép működésbe, és nem tehetjük meg, hogy eltereljük róla a figyelmünket. Az első rendszernek köszönhetően nem várunk meglepetéseket. Ez a rendszer egyik csodájának köszönhető. Memóriánk asszociatív, és a másodperc töredéke alatt megkülönbözteti a váratlan eseményeket a szokásos eseményektől. Ötletet, megoldásokat, válaszokat is generál azzal kapcsolatban, ami éppen elénk kerül, hogy gyorsan reagálhassunk rá. Az asszociatív memória a megszerzett készségek fantasztikus repertoárjával rendelkezik, és az egész életen át tartó gyakorlás során fejlődik ki. Minél több készséget sajátítunk el, annál intuitívabbak az ítéleteink és döntéseink. Egy tapasztalt orvos gyakran pontos diagnózist tud felállítani a pácienssel való néhány percnyi interakció után. A sakkmester másodperceken belül képes elemezni a sakktáblát, és intuitív módon megtenni a megfelelő lépéseket. A készségek azonban kontextustól függenek, az élet pedig nem sakktábla. Az első rendszer segít a gyors feldolgozásban, de nem mindig megbízható, és sajnos nem tudatja velünk, ha valami rosszul sül el. A második rendszer viszont elménk lassabb elemzési módja. Az első rendszer gyorsan megoldja a 2 meg 2 matek példát, ha viszont megkérdezzük, hogy mennyi 17x24, az a második rendszert aktiválja. Nem jut eszünkbe a pontos megoldás, és érezzük, hogy legfeljebb arról dönthetünk, hozzáállásunk-e a számításhoz, vagy sem. Ahogy végighaladunk a feladat különböző lépésein, megtapasztaljuk a lassú gondolkodást. Először felidézzük emlékezetünkből a szorzás kognitív programját, amelyet az iskolában megtanultunk és begyakoroltunk. A számítás elvégzése erőfeszítést igényel. Az első rendszerrel ellentétben tehát ez a módszer komolyabb kihívást, összetettebb gondolkodást és probléma megoldást jelent, és magasabb szintű tudatos gondolkodás szükséges hozzá. A második rendszer munka és energia igényesebb, de egy kicsit lusta is. Hogyan működnek együtt ezek a rendszerek? A második rendszer a mellékszereplő, aki úgy gondolja, hogy ővé a főszerep. Sajnos általában csak a minimumot teljesíti, így időnk nagy részét az első rendszerben töltjük. Az egyes rendszer azonban nem is olyan tökéletes. Néha egy kicsit megtréfál bennünket, és hajlamos hibázni. Nézzük meg az első és második rendszerünket működés közben egy feladat megoldásával. Egy ütő és egy labda együtt $1.10 kerül. Az ütő $1 drágább, mint a labda. Mennyibe kerül a labda? A legtöbbünk valószínűleg 10 centet tippelne. Ha így tesz, akkor a gyorsan gondolkodó első rendszere becsapja. Hajlamosak vagyunk 10 centre tippelni, mert az 1 dollár 10 centes összeg természetesen egy 1 dolláros és egy 10 centes egységre bontható. Más szóval a 10 cent intuitív módon helyesen hangzik. Ha azonban lelassítunk, a második rendszert hívjuk segítségül, és egy kicsit több erőfeszítést teszünk a számolás érdekében, rájövünk, hogy hol hibáztunk. Ha a labda ára 10 cent lenne, az ütő pedig 1 dollárral drágább, tehát 1 dollár 10 cent, akkor a végösszeg 1 dollár 20 centre jön neki. Tehát a helyes válasz valójában 5 cent. Elmink az egyszerűbb, első rendszert részesíti előnyben az igényesebb második rendszerrel szemben, mert előbbi kevesebb erőfeszítéssel jár. Két barátunk azonban párhuzamosan dolgozik. Az egyes rendszer automatikusan, a kettes rendszer pedig alacsony erőfeszítéssel működik. Csak amikor valami váratlan dologgal találkozunk, vagy ha kognitív erőfeszítést teszünk, akkor kapcsoljuk be a kettes rendszer lassabb gondolkodását. Amint azt az ütő és a labda kirakós játéka során tapasztalhattuk, a kettes rendszer nem mindig tudatja az első rendszerrel, ha valami rosszul sül el. Bár az első rendszer gyors válaszokat ad, ami lenyűgöző, ezek sajnos nem mindig pontosak. A bökkenő az, hogy a második rendszer sem mindig segít, hogy megálljunk és elgondolkodjunk, és ebben a szakaszban nem vesszük észre, hogy nem működtek együtt. A következőkben kicsomagoljuk az első rendszer néhány gyengeségét és következetlenségét, így az erőfeszítést, a lehorgonyzást, a heurisztikát és a hibás statisztikai gondolkodást. Általában robotpilóta üzemmódban vagyunk, így érzékenyek vagyunk az előfeszítésre. Annak érdekében, hogy megértsük az alapozást, nézzük meg, hogy elménk hogyan készül fel arra, hogy meghatározott módon gondolkodjon. Vegyük például a következő rejtvényt. Hú, ... Melyik betűt írjuk a hiányzó helyre? Nos, sok függ a kontextustól. Mi lenne, ha azt mondanák neked, hogy gondolja zeneszóra, mielőtt a hiányzó részek kitöltésére kérnének? Valószínűleg azt gondolnád, hogy ez a szó a húr. Ha azonban az enni szót adnák meg a zene helyett, akkor inkább a hús szóra asszociálnál. Ez az úgynevezett előfeszítés. A memóriával kapcsolatos tanulmányok azt mutatják, hogy az alapozás hatással van cselekedeteinkre és érzelmeinkre is. Egy lenyűgöző kísérlet során John Barg, pszichológus, megkérte a New Yorki Egyetem hallgatóinak két csoportját, hogy állítsanak össze 4 szavas mondatokat, 2 darab 5-5 szóból álló halmazból. Az egyik készlet a következő volt. Megtalálja. Ő. Sárga. Szín. És azonnal. A tanulók másik csoportja esetében a kódolt mondatok olyan szavakat tartalmaztak, amelyek többnyire az idős korhoz kapcsolódnak, például Florida, sok nyugdíjas lakója miatt, feledékeny, kopasz, ősz és ráncos. A feladat elvégzése után a fiatal résztvevőket kiküldték a teremből, hogy egy másik kísérletben vegyenek részt a folyosó túlsó végén lévő irodában. A kísérlet lényege ez a rövid séta volt. A kutatók észrevétlenül mérték az időt, amely alatt a hallgatók a folyosó egyik végéről a másikra értek. Bark feltételezésének megfelelően azok a fiatalok, akik az időskorral kapcsolatos szavakból alkottak mondatokat, jelentősen lassabban haladtak végig a folyosón, mint a többiek. Az úgynevezett Florida hatás az előfeszítés 2 szakaszát foglalja magában. Első lépésben a szavak előhangolják az időskorral kapcsolatos gondolatokat, noha az idős szó egyszer sem fordul elő. Második lépésben ezek a gondolatok előfeszítenek egy viselkedést, a lassú járást, amelyet az időskorral társítunk. Mindez anélkül történik, hogy ennek a legcsekélyebb mértékben tudatában lennénk. Amikor később megkérdezték, a hallgatók közül senkinek nem tűnt fel a szavak közös tematikája. Az előfeszítés a horgonyzásra késztet bennünket. Próbáljuk ki a következő gyakorlatot az előfeszítésnél és a horgonyzásnál. Gandhi idősebb vagy fiatalabb volt-e 95 évesnél, amikor meghalt? Te mennyit tippelnél? A tény az, hogy Gandhi 78 éves volt, de talán idősebbre tippeltél, mert a 95-ös szám vezérelte a gondolataidat. Ha átfogalmazzuk a kérdést a következőre, Gandhi több vagy kevesebb volt 40 évesnél, amikor meghalt, kísértést érezhetsz azt tippelni, hogy viszonylag fiatalon halt meg. Ez a példa bemutatja, hogy a válaszadót először felkészítjük egy bizonyos érzésre, majd ezt rögzítjük lehorgonyzás formájában. A rögzítés összetett dinamikával rendelkezik. A lehorgonyzó hatások különösen erősek a pénzzel kapcsolatos tranzakciókban. A kikiáltott ár befolyásolja, hogy mennyit kínálunk egy ingatlanért. A korábban befolyt összegek meghatározzák, hogy mennyi adománnyal járulunk hozzá egy nemes ügyhöz. A boltban látott különleges ajánlatok és kedvezmények pedig arra késztetnek bennünket, hogy legközelebb is ott vásároljunk. Mindez valószínűleg többet számít, mint amennyit szívesen bevallanánk. Most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy gondolataink és tetteink mennyire érzékenyek a külső erőkre, térjünk át arra, hogyan válunk a gyors és pontatlan ítéletek áldozatává. Gyakran elhamarkodott ítéletet hozunk kevés bizonyítékkal. A csalal mozaik szó azt jelenti, csak az létezik, amit látsz. Ez az állítás esetleg így is hangozhat. Nem akartak többet tudni, mert az csak elronthatja a történetet. A csalal azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló információkat úgy kezeljük, mintha nem is létezne más információ ezeken kívül, és nem tesszük fel magunknak a kérdést, hogy miről nem tudunk. Azt az információt használjuk, ami elérhető, és a lehető legjobb történetet alkotjuk meg a rendelkezésünkre álló tényekből. A csalal más torzításokhoz is vezet, mint például a túlzott magabiztosság, a keretezés és az egyszerűsítő heurisztika. Túlzott önbizalom például az, amikor azt hisszük, hogy tetteink jobban befolyásolják az eredményt, mint amekkora a valós hatásuk. Ekkor hibázunk, és igazságtalan ítéleteket alkotunk másokról. Az utólagos okoskodás egy másik példa. Miután történt valami, úgy gondoljuk, hogy az eredmény nyilvánvalóbb, mint amilyennek elsőre tűnt. Ezután igazságtalanul ítéljük meg az embereket olyan bizonyítékok alapján, amelyekkel abban az időben senki sem rendelkezett. Minél súlyosabbak a következmények, annál nagyobb az utólagos okoskodás, ahogy az a CIA esetében is látható volt a szeptember 11-i támadás kapcsán, amelyre nem számítottak. Az utólagos okoskodás azért jelent problémát, mert növeli a jövő előrejelzésébe vetett bizalmunkat. A keretezés, az egyszerűsítő heurisztika és az elhamarkodott következtetések. Az intelligencia nem csupán az érvelés képessége. Ez egyben az a képesség is, hogy releváns anyagokat találjunk a memóriánkban, és szükség esetén irányítsuk a figyelmünket. Fontos a dolgok keretezése. Ha például azt mondják nekünk, hogy valami 90%-ban zsírmentes, a legtöbbünk ezt vonzóbbnak találja, mintha azt mondanák, hogy 10%-ban zsírt tartalmaz. Inkább az első keretet részesítjük előnyben, és még ha tisztában is vagyunk vele, hogy léteznek más lehetséges keretek, ragaszkodunk a megfogalmazásunkhoz. A véleményalkotás másik módja az úgynevezett egyszerűsítő heurisztika. Ezt a következő példa szemlélteti. Steve nagyon félénk és visszahúzódó, mindig segítőkész, de alig érdeklődik az emberek és a valóság iránt. Szelíd lélek, rendre és rendszerre van szüksége, és szenvedélyesen ügyel a részletekre. A jellemzés alapján vajon könyvtárosként vagy farmerként képzeljük el Steve-et. A legtöbben valószínűleg hajlamosabbak lennének a kulturális normák követésére, és Steve-et könyvtárosnak gondolnánk. Ez az úgynevezett egyszerűsítő heurisztika, mert figyelmen kívül hagyjuk azt a statisztikai tényt, hogy az Egyesült Államokban minden egyes férfi könyvtárosra több mint 20 férfi farmer jut. Az első rendszer két másik kognitív torzítása, a hálóeffektus és a megjósolható torzítás. Képzeljük el, hogy találkozunk valakivel egy partin, akit szimpatikusnak tartunk. Később adományt kérhet tőlünk. Ha pozitív első benyomást keltett bennünk, valószínűleg nagylelkűek leszünk vele. Ezt nevezik hálóeffektusnak, ami egy olyan kognitív torzítás, ahol a kezdeti kedvező megítélésünk alakítja ki az általános hozzáállásunkat. Röviden tehát, gyakran ítélünk meg egy szemét pozitívan vagy negatívan, még akkor is, ha keveset tudunk róla. Mindazonáltal nem ez az egyetlen módja annak, hogy elménk parancsikonokat hozzon létre az ítéletek megalkotásakor. Kahneman felteszi a következő kérdést. James barátságos? Itt a legtöbben arra a következtetésre jutunk, hogy James barátságos, mert a kérdés ezt a lehetséges választ sugalmazza, az elménk pedig tudat alatt megerősíti ezt a sugalmazást. A további információk hiánya és az a tény, hogy hajlamosak vagyunk olyan információkat keresni, amelyek alátámasztják nézeteinket, az úgynevezett megerősítő torzítás. Az előfeszítéshez hasonlóan kognitív torzításaink öntudatlanul is befolyásolják az emberekről és a helyzetekről alkotott ítéleteinket. Néha igazunk van, de ha tévedünk, gyakran nem vagyunk tudatában a tévedésünknek. Hibás következtetéseink a tudatalatti mentális egyszerűsítések következményei, amelyeket a döntések meghozatalakor és ítéletalkotáskor alkalmazunk. Ezeket heurisztikáknak nevezzük, amelyek adekvát válaszokat adnak összetettebb kérdésekre, de nem mindig helyesek. A heurisztika oldja a kognitív feszültséget. A heurisztika mentális parancsikonokat jelent, amelyek megkönnyítik a döntéshozatalt. Ez a legtöbbször hasznos, de az a probléma vele, hogy az első rendszer túlzásba viszi, a második rendszer pedig nem ellenőrzi még egyszer a tényeket. Különböző típusú heurisztikák léteznek. Íme egy viszonylag összetett kérdés. Valószínűleg nőni, vagy csökkenni fog a társaság részvényeinek ára. Amikor egy ehhez hasonló, trükkös kérdéssel szembesülünk, az első rendszer egy egyszerűbb heurisztikus kérdést helyettesít, amely lehet, hogy nem megfelelő. Egy heurisztikus kérdésre ugorhat, például, mennyire tetszik nekem ez a cég? A kettes rendszer visszautasíthatja ezt a kérdést, de lustasága miatt ugyanarra a következtetésre juthat, mint az egyes rendszer. Az elérhetőség a heurisztikus torzítás egy másik típusa, amikor az esemény valószínűségét az alapján ítéljük meg, ami a legkönnyebben eszünkbe jut. Kahneman ezt is egy példával érzékelteti. Világszerte sokkal több halálesetet okoz az agyvérzés, mint a balesetek. Egy tanulmány kimutatta, hogy a résztvevők 80%-a úgy gondolta, hogy nagyobb valószínűséggel éri halált okozó baleset, aminek oka, hogy ezekről gyakrabban számol be a média, mint az agyvérzés okozta halálesetekről, és könnyebben is emlékezünk rájuk. A kis számok törvénye. Az első rendszer másik hibája a statisztikákkal kapcsolatos hiányosságokhoz kapcsolódik. Mindannyiunkat félre lehet vezetni. Minél kisebb a minta mérete egy vizsgálat során, annál valószínűbb, hogy szélsőséges eredményeket kapunk. Ezt hívják a kis számok törvényének. Néhány évvel ezelőtt a statisztikák arra a következtetésre juttatták a Gates alapítványt, hogy a legsikeresebb iskolák a kis létszámúak. Ennek megfelelően komoly összegeket fordítottak ilyen iskolák létrehozására. A statisztikusok felméréseik során nem tették volna fel azt a kérdést, hogy mik a legrosszabb iskolák jellemzői, pedig a válaszok alapján rájöhettek volna, hogy a legrosszabb iskolák mind kis létszámúak. A helyzet az, hogy a kis iskolák nem jobbak, csak változékonyabbak. A tanúság az, hogyha engedünk a kis létszámok törvényének, az első rendszerünk hibás kapcsolatokat hoz létre az események között, és elménk elhamarkodott következtetéseket von le mindebből. Amikor a pszichológia és a közgazdaságtan egyesíti erőit. A pszichológusok olyan helynek látják a világot, ahol az emberek nem mindig működnek következetesen, racionális módon. Ezzel szemben a közgazdászok úgy vélik, hogy az emberek analitikus gondolkodók, ezért logikusan kezelik a monetáris döntéseket. Egy kicsit olyan ez, mintha két teljesen különböző fajról lenne szó. Richard Thaler, viselkedési közgazdász, ezt a két fajt ekonoknak és humánoknak nevezte. Az ekonok általában a második rendszert használják. Ez a nézet fenntartja, hogy meggyőződéseink és preferenciáink belsőleg konzisztensek, logikusak és koherensek. Ezért az ekon valószínűleg ugyanazokat a döntéseket hozza meg újra és újra. A viselkedési közgazdászok szerint ez nem így van. Nem működünk gazdaságosan, emberek vagyunk. Egy ekon elvileg nem érzékeny az előfeszítésre, a csalarra vagy a heurisztikára. Az emberek azonban az első és a második rendszert is használják minden hibájukkal együtt. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy irracionálisan döntenek, inkább csak segítségre van szükségünk a jobb döntések meghozatalához, ami jelentős kutatásokhoz és megoldásokhoz vezetett a libertariánus paternalizmus területén, olyan országokban, mint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. Egy ekon elolvassa és megérti az apró betűs részt, mielőtt bármilyen szerződést aláírna, de az emberek többsége nem ezt teszi. A legtöbben a heurisztika szerint cselekszünk. Egy gátlástalan cég rájátszhat erre, és olyan szerződést tervezhet, amely elrejti a lényeges információkat az ügyfelek elől, mert közülük kevesen figyelnek oda a részletekre. Mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik, ezért szabályozó politikára, hatékony tájékoztatásra és nem tolakodó módszerekre van szükségünk, hogy ilyen esetekben segítsünk. Az első rendszer és második rendszer modellje alátámasztotta Kahneman viselkedési közgazdaságtanban végzett munkáját, amelynek eredményeként megkapta a közgazdasági Nobel-díjat. Ez képezte a kilátás elmélet alapját, amely a kockázattal szembesülő döntéshozatalt vizsgálja. Döntéseinket a veszteségre vagy a nyereségre vonatkozó elvárásaink alapján hozzuk meg, de ezeket az aktuális helyzetünkhöz viszonyítjuk. A közgazdászok és a pszichológusok egyaránt érdeklődnek a jólét iránt. A jólét a kormányzati politika részének tekintendő. Kahneman rámutat, hogy az én két aspektusa, a tapasztaló én és az emlékező én miatt óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit mérünk. A jólét mutatói tájékoztathatják a kormányt és befolyásolhatják a politikáját, de a boldogság mérése két szempont alapján is történhet. Először is mérhetjük az élettel való elégedettséget, amely az emlékező ént hívja elő, vagy mérhetjük a boldogságot az itt és mostban úgy, hogy rendszeres visszajelzést kapunk a tapasztaló éntől. Mindkettő a boldogság mérésének különböző módjait képviseli. Következtetés. A való világban élve időnként szembesülünk a hibákra hajlamos első rendszerünkkel és a hatékony, de néha lusta második rendszerünkkel. Mindkettő egyszerre dolgozik, hogy segítsen nekünk helyes ítéleteket alkotni és megalapozott döntéseket hozni. Mindazonáltal jelentős erőfeszítésekre van szükségünk ahhoz, hogy a második rendszer folyamatosan figyeljen az első rendszer torzításaira, horgonyaira vagy a túlzott önbizalomra való hajlamára. Azt is érdemes megjegyezni, hogy ezeket a tendenciákat sokkal könnyebb másokban azonosítani, mint magunkban. Felismerhetjük, ha az első rendszer átveszi az irányítást, segíthetünk neki megnyugodni, és erősítést kérhetünk a második rendszertől, de ez nem mindig lehetséges. Egy olyan nyelv, amely felhívja a figyelmet a lehetséges hibákra mindkét rendszerben, segíthet abban, hogy jobban tudatában legyünk elménk belső működésének. Amikor a gondolkodásról és a döntéshozatalról van szó, integrálnunk kell a gyorsat és a lassút is. Útravalóak könyvből. A gondolkodás működésének megértéséhez vegyük figyelembe azt a modellt, amely szerint az emberek két kognitív rendszert használnak. Az első rendszer könnyen és automatikusan működik, és nem igényel sok erőfeszítést, ismerős minták alapján gyors ítéleteket hoz. A második rendszer több erőfeszítést és intenzív összpontosítást igényel, és módszeresen működik. Ez a két rendszer folyamatosan, de nem mindig zökkenőmentesen dolgozik együtt. Az emberek szeretnek egyszerű történeteket alkotni az összetett valóságból. Véletlenszerű eseményekben keresik az okokat, valószínűnek tartják a ritka eseményeket, és túlsúlyozzák tapasztalataik fontosságát. Az utólagos okoskodás a valóság eltorzítását okozza azáltal, hogy az események emlékeit új információkkal alakítja át. A veszteségkerülés befolyásolja az érték és a kockázat becslését. A két énünk másként értékeli az élet tapasztalatainkat. A tapasztaló énünk éli az életünket, az emlékező énünk értékeli tapasztalatainkat, levonja belőlük a tanúságokat és dönt a jövőnkről. Ez a két ellentétes rendszer és én cáfolja azokat a közgazdasági elméleteket, amelyek szerint az emberek mindig racionálisan cselekszenek. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.